Új innovatív megoldásokkal lehet válságot kezelni, ezt mondta Orbán Viktor az Európai Néppárt tisztújító kongresszusán. Várhatóan a bankunió lesz a témája a ma kezdődő kétnapos uniós csúcs találkozónak Brüsszelben. Világháborús bombát találtak a tűzszerészek az újpesti vasúti hídnál, hamarosan kapcsoljuk a helyszínt. És teljesen felújították az utolsó megmaradt kányát, összesen 9 készült belőle. Jó napot kívánok! Azokkal az eszközökkel nem lehet a válságot megoldani, kezelni, amelyekkel okozták azt. Bátorság kell ahhoz, hogy új, innovatív, ha úgy tetszik, unortodox megoldásokat keressünk. Ezt mondta Orbán Viktor Bukarestben az Európai Néppárt tisztújító kongresszusán. A miniszterelnök szerint nem elég a válságból kiutat találni, a jövőbe kell nézni, és e szerint kell megoldásokat találni. A kormányfő már korábban bejelentette, nem vállal újabb alelnöki megbízatást az Európai Néppártban, mert szeptemberben ismét megválasztották a kereszténydemokrata internacionálé alelnökének, és a kormányfői munka mellett erre a megbízatására kíván az eddigieknél is jobban koncentrálni. A néppárti állam és kormányfők délután már Brüsszelben lesznek, az Európai Unió kétnapos csúcsértekezletén. Gazdasági témák mellett itt próbálnak meg megoldást találni az eurozóna válságára, az uniós vezetők és bankunióról is döntés születhet. $220,500 volt a bruttó átlagkereset az év első 8 hónapjában. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a rendszeres kereset átlagosan 5,5%-kal, ezen belül a versenyszférában dolgozóké 8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A költségvetési intézményeknél dolgozók, közfoglalkoztatottak nélkül számított alapilletménye 4%-kal nőtt. A reálkeresetek viszont az infláció miatt kismértékben csökkentek. Jövő héten leállhat a termelés a gyulai húskombinátban, ezt a vezérigazgató jelentette be. Ruk János szerint csak 2 napra való nyersanyagot tudtak vásárolni, többre nem volt pénzük, mert a számlavezető bankokban nem tudnak hozzáférni a bevételekhez. A gyulai húskombinátot a nyár végén stratégiailag kiemelt céggé nyilvánította a kormány, annak reményében, hogy így sikerül rendezni a pénzügyeket. Várhatóan a bankunió lesz az egyik központi témája a ma kezdődő kétnapos uniós csúcs találkozónak. És Brüsszelben van kollégánk Víg Zoltán. Szervusz Zoli, az előzetes nyilatkozatok alapján ezen a csúcs találkozón nem várhatóak új döntések. Miről vitatkoznak majd mégis a tagállamok?
Jó napot kívánok, szervusz! Noha új döntések nem várhatóak valóban, ahogy említetted, de az állam és kormányfők találkozói mindig hozhatnak megbeszéléseket. A mai téma hivatalosan a bankunió, csak hogy az előző júniusi döntés óta a tagállamok fővárosában némi félreértés mutatkozott, hogy pontosan mit is kell ez alatt érteni. Most tehát a 27 tagállam vezetője arról fog beszélni, hogy hogyan töltsék meg tartalommal lesz az intézkedés, és mit csináljanak például azok a bajba jutott országok, akik ezen túl fognak segítséget kérni az uniótól. Mindenesetre tehát ez lesz az esti program. Orbán Viktor már megérkezett Brüsszelbe, és hamarosan találkozik a V4-ek vezetőjével.
A mostani találkozó idején általános sztrájk van Görögországban, és sok tagállamban egymást érik a tüntetések a megszorítások miatt. Ez hat-e a brüsszeli hangulatra?
Természetesen ez alól a csúcs találkozó résztvevői sem tudják mentesíteni magukat, és amennyire kiszivárgott, komoly nézeteltérések mutatkoznak a tagállamok között a válság további kezelésében. Nevezetesen a két főszereplő ezúttal is Németország és Franciaország. Hollande francia elnök tegnap este egy interjúban bírálta Merkel német kancellárt, amiért bár megköveteli a pénzügyi szigort a többi tagállamtól, de igen csekély szolidaritást mutat a többiekkel szemben. Tehát ebben a kérdésben a válságkezelés és a szociális igazságosság kérdésében valószínűleg számos hozzászólás lesz még az este folyamán.
Víg Zoltán, köszönjük szépen! Országszerte hiányzik a tetanuszoltás. A gyártó még szeptember közepén jelezte az átmeneti hiányt, ezért a kórházak és a szakrendelők külföldről pótolhatják a készleteiket. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet tájékoztatása szerint a hétvégére megoldódhat a probléma, és a jövő hét közepétől már az összes kórházban és gyógyszertárban lesz elég tetanuszoltás. Újabb bombát találtak a Dunában az újpesti híd lábánál. A hidat már délelőtt lezárták, a folyón pedig hajózási zárlat van érvényben. A tűzszerészek jelenleg is dolgoznak. És a helyszínen van kollégánk Silaher Tamás. Szervusz Tamás, mi történik most a hídnál?
Jó napot kívánok! Több mint egy órán át vizsgálta egy tűzszerész bumbár a Duna medrében lévő testet, mert hogy nem lehetett akkor még pontosan tudni, hogy bombáról van-e szó. Néhány perce jött ki a partra, és azt mondta, hogy valóban egy amerikai 500 kilós, 1,2 méter hosszú és 60 centi átmérőjű, tehát egy nagyon nagy bombáról van szó. Ráadásul mindkét gyújtószerkezete benne van, így egyelőre nem lehet megmozdítani. Azt mondták, hogy amíg nem nyúlnak hozzá, addig mindenki teljesen biztonságban van, viszont a kiemeléséhez 1 kilométeres sugarú körben mindenkit ki kell majd telepíteni. Ez csak itt Tóbudán több mint 5000 lakást jelent, így egész biztos, hogy a kitelepítésre ma már nem kerül sor. A polgármester tájékoztatása szerint várhatóan holnap reggel lesz a kitelepítés. Erről majd a közös képviselők által, illetve az önkormányzat honlapján is tájékoztatják a lakosokat. A forgalom, mind a vasúti forgalom, mind a hajóforgalom most megindult a környéken, de a tűzszerészek azt mondták, hogy délután még egyszer megvizsgálják még a bombát, akkor ismételten lezárják majd ideiglenesen mind a hidat, mind hajózási zárlat is lesz. Tehát amit lehet most tudni, hogy az 500 kilós bomba egyelőre, hogy nem mozgatják, nem veszélyes, a kiemeléséhez azonban 1 kilométeres sugarú körben várhatóan holnap ki kell telepíteni az embereket.
Silaher Tamás, köszönjük szépen! Egy családtagot gyanúsít a rendőrség a tegnapi táti kettős gyilkosság elkövetésével. A Komárom-Esztergom megyei településen egy családi házban holtan találtak két nőt. A gyilkossággal az egyik áldozat unokáját gyanúsítják. A 21 éves férfi ellen országos körözést adtak ki.
Szerdán kora este érkezett bejelentés az esztergomi rendőrkapitányságra, hogy Táton egy családi házban két nő feltehetően gyilkosság áldozata lett.
A rendőrség a házban holtan találta a 66 éves itt lakó idős asszonyt és 43 éves lányát, az idegenkezűség nem zárható ki.
A helyszíni szemle adatai szerint a két asszonyt szerdán délután 1 és 3 óra között ölték meg. A rendőrség ma reggel közzétette a házban lakó 21 éves Molnár Róbert fényképét. A nyomozók szerint ő ölhette meg anyját és nagyanyját. A férfi ellen országos körözést adtak ki. Kérik, hogy akinek információi vannak Molnár Róbert tartózkodási helyéről, értesítse a rendőrséget.
Rendőri erőszak miatt sérült meg, ezt állítja egy rokkant nyugdíjas. Rongálás miatt akarták előállítani, ellenállt, ezért kellett megbilincselni, de eközben nem esett baja, ezt mondják a rendőrök. Panaszt tett egy 68 éves férfi a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kécsén, mert eltört a válla.
Ezeken az oszlopokon vitatkoztak össze a szomszédok, egyikük kerítést akart húzni a telek határa, szomszédja viszont azt mondta, nem tud miattuk szántani, ezért sorra kidöntötte az oszlopokat. Még akkor sem hagyta abba, amikor szomszédja kihívta a rendőröket. A 68 éves férfit a rendőrök megbilincselték és előállították.
Én nem tudtam, miért jönnek.
Az idős férfi azt mondja, a rendőri intézkedés közben eltört a válla is, ezért panaszt tett a kisvárdai kapitányságon.
A kezem így hátra volt bilincselve, és úgy húztak, mint egy rongyot. Én egy 100 kilós ember vagyok. Az ugye ízület ez a vállam, nyakam, minden, úgy tört el a kezem.
A férfit a kisvárdai kórházban megvizsgálták, az orvosok felkartörést állapítottak meg.
Törése keletkezhet eleséstől, direkt ütéstől, de erőszakos cselekmény per pillanat nem állapítható meg.
A rendőrségen azt mondják, a férfit szándékos rongálás közben tetten érték, a rendőri felszólításnak nem engedelmeskedett, sőt ellenállt, ezért bilincselték meg, de erőszakot nem alkalmaztak.
Az előállított férfi a rendőri intézkedés során sérüléséről nem panaszkodott, mentőt a rendőrök azért hívtak hozzá, mert tartós betegsége miatt lett rosszul. A kisvárdai rendőrkapitányság a férfi ellen 4 szabálysértés elkövetése miatt is eljárást indított.
A rendőri intézkedést a parancsnoki vizsgálat jogszerűnek, szakszerűnek és arányosnak minősítette.
Kibővült a Magyar Tudományos Akadémia szeizmológiai obszervatóriuma. Így a jövőben még pontosabb adatokat mérhetnek a magyarországi földmozgásokról. A kutatóközpontban névadó ünnepséget is rendeztek, mostantól Kövesligeti Radó, az első magyar földmozgásjelző intézetet alapító szakember nevét viseli az intézmény.
Így mozogtak a toronyházak tavaly márciusban Japánban, az ország legpusztítóbb földrengésében. A katasztrófában egész városok tűntek el, több tízezren meghaltak és százezrek vesztették el otthonukat. Szakemberek szerint Magyarországon az ország földrajzi fekvése miatt ilyen nagy erejű földrengésekre nem kell számítani, de kisebb földmozgások vannak és lesznek is. Legutóbb tavaly januárban mutattak 4,7-es erősségű rengést a műszerek, akkor Oroszlány környékén mozgott a föld. A magyarországi földmozgások adatait a Budapesti Szeizmológiai Obszervatóriumban dolgozzák fel. Országos hálózatuk a Paksi atomerőmű támogatásával nemrég két új mérőállomással bővült, így már 8 helyen vannak műszereik.
Ezek elegendők ahhoz, hogy az ország legföldrengés veszélyeztetettebb helyein kipattant földrengéseket, a kisebbeket is regisztrálja és érzékelje.
Az obszervatóriumban névadó ünnepséget is tartottak. Az intézmény mostantól a 150 éve született csillagász Köves Ligeti Radó nevét viseli.
Ő hozta létre Magyarországon először a Szeizmológiai Obszervatóriumot. Ő egy olyan kiemelkedő csillagász, földtudós, aki a Nemzetközi Szeizmológiai Társaság főtitkára volt.
Az obszervatórium a jövőben szoros kapcsolatra törekszik a katasztrófavédelemmel és a többi földmozgás vizsgáló intézménnyel.
Bemutatták a Tóth Ilonka.hu című kötetet, amely az 1956-os forradalomban megvádolt Tóth Ilona történetét írja le. Az orvostanhallgató részt vette az 1956. október 23-ai diáktüntetésen, majd bekapcsolódott az ellenálló mozgalmakba. Miután gyilkossággal vádolták meg társaival együtt, a forradalom utáni megtorlás során kivégezték. Tóth Ilonka életéről hamarosan film is készül. Eurovíziós akadémiává alakult az Európai Műsorsugárzók Szövetségének képzési közgyűlése. A kétnapos budapesti konferenciának az MTV adott otthont. A tanácskozáson elsősorban a közösségi média hatásairól beszéltek, és szóba kerültek azok a lehetőségek is, amelyeket a közszolgálati médiumok kihasználhatnak. Az EBUS rendezvényen csaknem 80 külföldi és számos hazai vendég is részt vett. A szövetség főtitkára úgy fogalmazott, az Eurovíziós Akadémia nem csupán egy elnevezés, hanem igazi elismerés.
Talán a legfontosabb, hogy az akadémia, mint elnevezés, nem csupán egy név. Ez egy valódi elismerés, ami arra utal, hogy az elmúlt évben nagyszerű munkát végeztünk. Elértünk egy versenyképes szintet, és megpróbálunk minden területen minőségi munkát végezni, a technológiai és médiafejlesztések segítségével.
Különleges élményt nyújt a látogatóknak az októberi Hortobágy. A halastavaknál 50 ezer daromadár gyűlt össze. Orosz és finn költőhelyeikről repülnek Észak-Afrika partjai felé, és vonulásuk közben Hortobágyon pihennek meg. Bár a daru 100 éve nem költ a Kárpát-medencében, mégis a magyar szimbólumrendszer egyik fontos állata.
Ezt az éles, víjogó hangot hívják krúgatásnak, így jelzik közelettüket egymásnak a darvak. Az idősebbeknek mélyebb, az idén születetteknek magasabb a hangja. A madarak Eurázsia északi mocsaras sztyeppés vidékén költenek, majd onnan indulnak Észak-Afrika partjai felé. Vonulásuk közben állnak meg egy-másfél hónapra a Hortobágyon.
Igyekszünk megbecsülni minél pontosabban heti rendszerességgel a számokat, ez azt jelenti, hogy úgynevezett szinkron számlálásokat végzünk. Ez röviden annyit tesz, hogy az összes ismert éjszakázó helyre kimennek a kollégák, és a behúzó éjszakára bejövő darvakat megszámolják, megbecsülik. Az elmúlt heti szinkron számlálásnak az eredménye azt hiszem, hogy olyan 54 és 55 ezer példány között van.
A darvak azért választják éjszakai pihenőhelyül a hortobágyi halastó közepét, mert ott a vízmélység ilyenkor alig 10 cm. A madarak így kényelmesen tudnak aludni, másrészt a nyílt vízen nem kell tartaniuk a ragadozóktól, elsősorban a vaddisznóktól. A darvak különleges helyet foglalnak el a magyar szimbolikában. A darumadár a hűség jelképe, megjelenik a koronázási paláston, és több város, például Püspökladány és Makó címerében is.
Teljesen felújították az utolsó megmaradt kányát, vagyis a magyar gyártmányú R-18-as motoros repülőt. A 40-es évek egyik népszerű kisgépét idősebb Rubik Ernő tervezte. 9 darabot gyártottak belőle, és mára csak ez az egy maradt meg. 16 évig dolgoztak rajta, de most újra a levegőbe emelkedett.
Az idősebb Rubik Ernő által tervezett repülőgép a Kánya utolsó megmaradt darabját tolják ki a hangárból. Ezt az R-18-as típust 1953-ban gyártották. A korhűen felújított repülőgéppel a pilóta kisebb légibemutatót tartott.
Előre nyomjuk ugye a botot, kicsit gyorsítunk, és a gázkart azt előre toljuk, és utána pedig magunk felé húzzuk óvatosan, és akkor jön létre ez a úgynevezett felvétel.
A majdnem 60 éves gépet 1996-ban kezdték el felújítani. A szárnyhoz szükséges nyírfalemezeket külföldről hozatták. A gép utoljára 1966-ban volt a levegőben, akkor Gulyás Ferenc volt a pilóta.
Repültem ezzel a géppel is, igen. Nagyon kellemes érzés fog el most, ahogy látom ezt a típust újból repülni. Úgyhogy hát körülbelül olyan 100 órát repültem én ezzel a típussal, és de nagyon jó volt mindig.
Az utolsó Kánya összesen 7809-szer szállt fel eddig, és csaknem 1800 órát volt a levegőben. A tervek szerint mostantól magyar és nemzetközi légi bemutatókon lesz látható a felújított motoros repülőgép.
Sporttal majd időjárás jelentéssel folytatjuk. Híradó legközelebb este 7:30-kor lesz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Ünnepeljük együtt a forradalom évfordulóját. Emlékezzünk együtt!
Csak most ne szálljunk el! Jó napot kívánok! Időnként szárnyalt a magyar labdarúgó válogatott a törökök ellen 3-1-re megnyert világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Ferenc stadionban. A folytatásról szólva a szövetségi kapitány óvatosságra int.
Az európai VB-selejtezők D csoportjában is vége az első felvonásnak. 4 forduló után lassan tisztul a kép, a hollandok felfelé, az észtek és az andorraiak lefelé lógnak ki a hatosból. Ám Egervári Sándor szövetségi kapitány pontosan tudja, hogy jövőre még nagyon sokat kell tenni a második helyért.
A hollandok, akik szinte minden selejtező csoportot 100%-osan hozzák le, ők lesznek a csoport elsők, az az én tippem szerint. A nagy harc természetesen a második helyért van, épp meghirdetve az észtekkel, a törökökkel és a románokkal együtt mi magunk. Ebből a négyesből kell nekünk a körbeverések kapcsán a legjobban kijönni ahhoz, hogy jó esélyünk legyen a második helyhez. 6 mérkőzés van még ebben a csoportban, és még 18 pontot is be lehet gyűjteni, úgyhogy én azt mondom, hogy korai még a esélylatolgatás, nekünk a soron következő mérkőzésre kell koncentrálnunk.
Ezt pedig a Puskás stadionban rendezik, a csoport ezüstrangadóján március 22-én itt fogadjuk Romániát.
Hiába van tetőszerkezet a Varsói Nemzeti Stadionban, mégsem húzták ki a játéktér fölé a keddi heves esőzés ellenére, ezért aztán tegnap délután játszották le a lengyel-angol VB-selejtező mérkőzést.
Nyugodtan léphettek pályára Varsóban a kékmezes angolok, hiszen tudták, döntetlen esetén továbbra is csoportjuk élén maradnak. A 31. percben Rooney vállát is érintő fejese pedig tovább nyugtatta a brit kedélyeket, talán túlságosan is. A hazaiak már az első félidő végén egyenlítettek volna, de egy remek támadás után Grosicki célt évesztett. Fordulás után Obrenyák szánta el magát lövésre, de a lengyel játékos löketét Joe Hart kitornázta a léc alól. Az angol kapus itt még a helyén volt, de a 70-ben Pocsékó jött ki. Ezt a hibát pedig Glik használta ki. Egy kiegyenlített mérkőzésen Lengyelország-Anglia 1-1.
A kézilabda világ két óriása feszül egymásnak a ma esti Bajnokok Ligája csoportmérkőzésen a Veszprém Arénában. A magyar bajnok a BL címvédő német Kiellel csap össze.
Ómeyer, Narcisz Jihá és a többiek, azaz olimpiai világ és Európa bajnok játékosok nézhetnek farkasszemet a magyar csapat játékosaival a csoport csúcsrangadóján. A németeknél ott lesz Marco Buin is, aki 6 évig játszott Veszprémben. Új csapatában nem csak a góllövés a feladata.
Más kézilabdát játszunk, mint amit itt szoktam játszani. Elkezdtem videkezni is, úgyhogy első két hónap úgy eltett, hogy elégedett vagyok.
A balkezes átlövő szerint nem lesz könnyű dolguk a fantasztikus atmoszférájú Veszprém arénában, de bízik a győzelmükben.
Ez meccs lesz, meséltem a srácoknak, mert sok játékos nem játszott még új arénában, hogy nagyon nagy hangulat lesz, de majd meglátjuk. Remélem, hogy ki fog nyerni.
Marco Buin és hazai részről Nagy László az eddigi három fordulóban egyaránt 17-szer volt eredményes.
Bár még 4 futam hátra van a Forma 1-es világbajnoki sorozatból, a csapatoknál már a jövőt tervezgetik. Szép lassan, mindenhol tisztul a kép.
Megerősíteni nem tudja, de maradni szeretne. A találgatások ellenére úgy tűnik, mint Pastor Maldonado, mint pedig a mögött álló több 10 millió dolláros venezuelai olajpénz a Williams istálónál maradhat. A barcelonai győzelme után 8 futamon keresztül pont nélkül szereplő pilóta, aki Suzukában 2 versennyel ezelőtt egy 8. helyel törte meg eredménytelen sorozatát, Silverstone-ban a csapat média eseményén úgy fogalmazott, hogy ő szeretné visszavezetni az istállót a Forma 1 élcsapatai közé, és addig nem hagyja el a grói alakulatot, amíg mindez nem sikerül. Ha csak Maldonado múlik, akkor ő a Williams csapatot erősíti a jövőben, Bruno Sennáról ugyanez állítólag nem mondható el. A héten azonban a sok ha mellett egyre több ponton kezd kitisztulni a 2013-as pilóta felállás, hiszen Felipe Massa újabb 1 éves szerződést kapott a Ferrari-tól, és az Aber Istálló új párosára is fény derült, legalábbis úgy tűnik.
Sporthírekkel legközelebb az esti híradó után jelentkezünk majd. Knézi Jenő várja önöket. Köszönöm szépen a figyelmüket, jó napot kívánok!
Köszöntöm a kedves nézőket, bátor kijelentés így a hét közepén, olyat mondani, hogy délután menjenek kirándulni, de hát menjenek, ha tehetik. Töltsenek el minél több időt a szabadban, hiszen a következő napokban továbbra is anticiklon határozza meg időjárásunkat, íme itt ez a hatalmas felhőmentes, zömmel felhőmentes terület jelöli ki ennek az anticiklonnak a helyzetét. A frontok jó pár napig távol maradnak tőlünk, itt Nyugat-Európa fölött okoznak felhős csapadékos időjárást. Ahogy az előrejelzés is mutatja, ugye az M betűvel jelzett hatalmas anticiklon határozza meg az időjárást, ennek a peremén pedig délfelől enyhe levegő érkezik a talaj közelében. A hőmérséklet ma délután is 20 fok közelébe emelkedik, csak nem zavartalan napsütés várható, kevés fátyol felhővel az északkeleti területeken, az északi középhegység vidékén fordulhatnak még elő eleinte felhős párás területek. Az éjszakai órákban ismét kötfoltok jelennek meg, nagyobb területen elsősorban a Duna vonalától keletre, illetve az északkeleti országrészben. A hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, itt lesz a legenyhébb a hajnal az Észak-Dunántúlon, ahol élénk délkeleti szél fúj még. Holnap napközben az ország nagy részén csak nem zavartalan napsütés várható, és még 1-2 fokkal magasabb hőmérséket, mint ma. A Dunán túlon helyenként akár 24 fok is előfordulhat. A Duna vonalától keletre egy kicsit komótosabban emelkedik a hőmérséket, főleg északkeleten, ahol eleinte még előfordulhatnak felhős párás vidékek is. Az előttünk álló hosszúra nyúlt hétvégén és az ünnepen is nagyon kellemes idő várható, leszámítva az eleinte előforduló kötfoltokat a reggeli délelőtti időszakban, illetve az időszak előre haladtával vagy vége felé azért makacsabb kötfoltok is lehetnek, és ennek megfelelően a hőmérséket is azért egy picit, mindig tyúklépésnyit lefelé fog csökkenni. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Mi a baj?
Nem viszem,
nem jövök.
A bor nyitott, elviszem és berúgok!
Mi van?
agyon fog verni téged.
Melyik a fickó, melyik?
Ne lökjél magad.
Nekem, Anikó, nekem itt dolgom van.
Öntsük tisztelet a falba, nem csinálják a vizet.
Mindenből egy van. Pénteken este az M1-en.
Az ötös lottó várható főnyereménye 280 millió forint. Magával ragadó show. Fantasztikus produkció. Sorsfordító nyereménye. Tartsanak velünk!
Magyarország, szeretlek!
Mi hagyunk titeket veszteni.
Gábor Dénes fizikus volt.
Kettes ügyéle.
37 éves volt. Fogalmam nincs, hogy kicsoda.
Lila.
Fehér.
Mondom,
ennyire még nem rémültem meg.
Ilyenünk egyfolytában csak így tartja a nyakát.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap este az M1-en. Elcserélt gyermekek.
Fia van!
Gonosz varázslók.
Tehát használtad a varázserőmet?
Gőgös királylány.
És most kifelé.
Próbák és küzdelmek.
Gardot mersz emelni rám?
Elnyert szerelmek.
Nagy nap ez a mai.
Felek királyság.
A királyság és népünk királylánya lettél.
Mint a mesében.
Hajnalban az ítéletet végrehajtjuk.
Koldus és királylány. Első rész. Hétfőn 9 órakor az M1-en.
Megmondaná nekem, hová megy ez a rengeteg janicsár?
Gyermekkorunk kedvenc olvasmánya.
Hatalmas török császár sereget küldött Magyarországra. Nincs erő, amely nékünk ellenállhatna.
Egy elévülhetetlen klasszikus.
Ez a vár most az ország. Aki félti a bőrét, most még elmehet.
A király igen tudja. Ha Eger elesik, akkor betelzi a Szent Koronát a kamaráján.
Legendás színészekkel. Sinkovics Imre, Gobbi Hilda, Pécsi Ildikó, Márkus László, Vencel Vera, Major Tamás, Bárdi György, Bánhidi László, Rutkai Éva. Várkonyi Zoltán rendezésében Egri csillagok. Hétfőn 17 óra 50 perckor az M1-en.
A srácok lelkében valami keserűség lakott a szeretet helyén. Gyűlölték a rendszert, az egyenruhát. Folyton belekötöttek az ott állomásozó katonákba.
Mondd, mi az a szabadság most, amikor lesz...
Balcsó Tamás, Kaszás Attila, Veres Mónika, Alföldi Róbert. A szabadság napja. 56 cseppfér. Bokor Attila nagy sikerű rock musicalje. Október 23-án 14 óra 25 perckor az M1-en.